csak élő szóval tudom elmondani, hogy mi veszi el itt mindennek az ízét, mi tesz mindent élvezhetetlenné. Először a szüntelen politika, másodszor a minőség hiánya. Még a dunavecsei vásáron is lehet egy jó darab pecsenyét tenni és egy pohár tűrhető sört inni. Itt ellenben lehetőleg minden rossz, legalábbis nem élvezhető. Itt a melegben nagy nehézségbe kerül, hogy az ember valami elviselhető hideget igyon. A tea szimpla, a cigaretta nem jó, a kávé rossz, kivéve, ha magánúton, vendégségben jut hozzá az ember. A sütemény nem jó, a cukorka ordinári, a víz meleg, csak főtt vizet ajánlatos inni, és az sohasem hideg. A sör vacak. Az étel nem elég jó és unalmas, az emberek nem szépek, a ruházkodás vacak. Sajátságos, hogy ez együtt mennyire kellemetlenné teszi számomra az itt tartózkodást. A tenger is úgy szép, ha az ember a partján valami jót is eszik, ha éhes, és valami hideget iszik, ha szomjas. Röstellem, de így van, s ha már így van, hát bevallom. Ez a Moszkva, és ettől éjszakra nekem nem éghajlat. Még nincs nyár, meleg az van, de borús, esős. És az ilyen időből is pár napnyi van mindössze, a tél 6-7 hónapig tart. Fák jelentéktelenek, a vegetáció Pesten sokkal szebb, a virág is kevesebb, gyümölcs alig van. Ezek után kíváncsi vagyok délre. Most, hogy írok, most is olyan szomjas vagyok, mint egy ló, és nem ihatok semmit, mert vízvezetéki vizet nem iszom, miután azt mondták, hogy nem igen célszerű. Ma délben voltam a Forradalmi Múzeumban. Persze, hogy rettentő, érdekes és bámulatos alkotás, de hát ezeket levélben leírni nem lehet. Láttam benne két magyar zászlót, amelyeket 49-ben Bem hadseregétől vettek el az oroszok, egyiket a 10-es Vilmos huszároktól. Láttam a másolatát annak a cellának, amiben Vera Figner ült néhány száz esztendőt, stb. Azután vásárlás következett, ismét őrült munka, megfájdult bele a fejem. Vettem nekem egy ruhát, egy inget, egy pár cipőt, egy sapkát, egy harisnyakötőt, egy pamacsolót, ami volt elromlott, egy pár kézelőgombot, ami volt elveszett, 4 noteszt. Neked vettem 3 pár harisnyát és egy noteszt. Akartam egy blúzt is venni neked, de nagynak látszott. Kisebb nem volt, nem mertem megvenni. Neked azt hiszem ilyesféléket tudok venni. Blúz, törökkendő, koffer, prém... Notesz bőrkötéssel, valami kis ezüst tárgyat, de nem tudom mit, talán kis cigarettatárcát. Írd meg, kölni vizet. Megjegyzem, hogy azután kunszt lesz az utazás. Talán nekem vehetek még egy zsebórát. A már megvett koffer a tiéd? Azután veszek magamnak. 2 kofferrel utaznék majd haza, de nem tudom, hogy belefér-e minden, itt a baj. Akkor aztán a nagy koffert, amit hoztam, itt hagynám a Cóbelnek. A kis kofferomat, a kosaromat elajándékozom, valószínűleg Gergelyéknek. Szervusz, aranyos pockom. Ne légy olyan aljas azokkal a nem írásokkal, ez valóságos betegséged már. Alig várom, hogy innen elutazzam, és alig várom, hogy hazautazzam. Jó lenne otthon megélni. Jobb otthon 200 pengőből élni, mint itt havi 1000 rubelből. Pöf neki! Annak is a szabadforgalmi értéke 200 pengő, de nem így számítom. Mit gondolsz, hogy volt a ruha? 88 rubel, azaz 18 pengő. Nem esél senkinek semmit, szervusz, írjál, menj muteromhoz is, csókoltatom. Csókollak 2-szer. Cett, halúr! Csak azonnali válasz érvényes, különben a levél elkésik. Ma 12-én küldöm el a levelet, ma sem jött tőled semmi. Mit fogsz csinálni, ha hasonlóképpen én se írok? Csúnya pocok vagy. A levél számozást már régen elvétettem, tehát 11-el újra kezdem. Lehet, hogy valóság szerint nem 11-es számú volt a múltkori levelem, írd meg, hogy milyen nap van hétfő, kedd, mert itt nem lehet tudni, és kíváncsi vagyok.
Cím? Odessa Hauptpostamt elnagy.
Július 12-én délelőtt a szállodai étteremben reggelizem, nem tudom, milyen nap van. Hétfő-e, kedde vagy szombat. Az élet külső képeit minden napon egyforma. Csak azt szokás tudni, hogy hányadika van. Érdekes, hogy milyen suta érzés az a magamfajta ember számára gyerekes megszokás miatt. Megkérem leveleimben a pesti hozzátartozókat, hogy válaszukra ne csak azt írják rá, hogy hányadikán, hanem azt is, hogy milyen napon kelt. Levélváltás időtartama Pesttel, ha jól megy a dolog, 8 nap. 4 nap alatt jön meg a válasz, hogy a leveleimet az oroszok cenzúrázzák-e, azt nem tudom. Különféle értesülések egybevetéséből úgy sejtem, hogy levélcenzúra van. Valami, amit útközben hallottam a semmiből teremtés nehézségeiről. Ilyen arányú munka a kommunisták szerint csak a diktatórikus rendszer keretében végezhető. A diktatórikus rendszer munkafegyelme azonban magával hozza a legvégzetesebb felelősséget, így a terrort és a rettegést. Így történhettek meg olyan esetek, hogy például marhákat rendeltek Angliából. A marhák súlya érkezéskor kisebb volt, mint feladáskor, azaz, mint amit a feladó bárca mutatott, mire a jogosult nem vette át a marhákat. A marhákat visszairányították, és azok addig utaztak, amíg megdöglöttek. Poén, a vezető szemét agyonlőtték. Hát ez az, ami az embert elundorítja. Mert képzelje magát bárki hasonló helyzetbe, és tegye föl a kérdést, átvegye-e a marhákat, vagy ne vegye át. Ha átveszi, akkor bajba kerül, mert bizonyosan elkövetkezik a felelősségre vonás, miért vette át. Ha nem veszi át, akkor is baj lesz, amint a példa mutatja, hogy lett is. Na de mi az egy diktatórikus rendszernek valamely derékmunkását agyonlövetni? Még egyszer a síkság, amely fantasztikus. Itt a Doni pusztán láttam először életemben déli bábot. Jellemző. Mert a szegény magyar írónak könnyebb elkerülni a Dontájára, mint a Hortobágyra. Az utóbbihoz ugyanis pénz kell, pengőben. És ilyesmi az írónak nemigen adatik.
Ceruza bejegyzés a noteszba 1934. július 30-án.
Lenin dolgozó szobája. A hangja gramofonról harsog. Perzsa galléros téli kabátja, előtte cipője. Kislába volt. Kabátja, sapkája. Szobája a száműzetésben, asztal 2 székdeszkapadló, eredeti ágya francia. Lenin parókája finnországi bujdosásában. Fejsze dolgozott, hogy...
Itt egy oldal hiányzik a följegyzésből.
Az a folytonos agitáció engem bizalmatlanná tesz. Önbizalom hiányát jelenti. Olyannak tűnik fel, mint amikor valaki a sötétben fütyül, vagy a zsidó vicc alakja, aki fölalá jár a szobájában, és megállapítja, hogy nem is olyan ronda az a záli. Nagyon sok koldust látok. Láttam egy vakot, aki kis zászlóval a kezében járt a Tverneszkáján, illetve Liskovón. Hát most higgyem el, hogy ez, ha akarna, bemehetne valami intézetbe. Mehetne, de nem akar. Rettentő sok a koldús gyerek. Rettentő csúnyák az emberek. Örökké közönyösek a nők. Merevek, üvegesek a szemek, szörnyűek a kirakatok. A fotók, amiket Szevasztopolban csináltak, irtózatosak. A kaukázusi csipke, amit vettem, rossz. Nem csavarodik rá jól, nyúlik. Ez már dühít. A kézelő gomb is rossz, amit itt Moszkvában vettem. Ceruza rossz, papír rossz, kép kriminális. Ráírja az ember a szöveget, a tinta szétfolyik rajta, mint az itatóson. Töltőtól tinta rossz, mesztelen fürdés rossz szokás.
August 2, 1934.
Csütörtök. Építés, építés. Az a gyanúm, hogy a házak rossz anyagból valók. És nem szépek. Messze elmaradnak azok mögött például, amik az 5. kerületben Pesten épülnek. Kirakat, ahol rossz áruk vannak, például a nadrág egyik szára 5 centivel rövidebb, mint a másik. És ki van írva rá a munkás neve, aki csinált, és a gyárigazgatójáé. A GPU háza jó ház. Fegyencek csinálták. Jó, és a kiszabott idő előtt készült el, mert kilátásba helyezték nekik a büntetésük ellenkedését.
Nagy Lajos riportját a Szabadság című hetilap kezdte közölni 1934-ben. A közlés félbeszakadt, az író elégette a kéziratot az akkori Nagyatádi Szabó, ma Kertész utca 50 egyik lakásában. Moszkvában is sok magánlakásban égetnek kéziratokat, Bulgakov regényében is tűzre veti a mester a teleírt lapokat. Csak hogy a kéziratok nem égnek el.
Levéltitok. Nagy Lajos. Erki Edit összeállítását hallották. A szereposztás a következő volt. Nagy Lajos, Szervét Tibor, Bálint György, Felföldi László, József Attila, Kálid Artúr, Ijés Gyula, Hegedűs D. Géza, narrátor Nagy Kálózi Eszter. A felvételt Németh Zoltán és Ördög Zsuzsa készítette. A rendező munkatársa Ószer Imre. Zenei szerkesztő Dobozi Borbála. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.